Infarktus közelinek nevezte a második fordulós kilátásokat a Digi 24 hírtelevízió tegnap este. Az urnazárások után közzétett két közvéleménykutatás egybehangzóan azt mutatta, Marcel Colaco és Elena Lasconi kerülhet be az idei elnökválasztás második fordulójába. A legnagyobb meglepetést talán mégsem ez okozta, hanem a Călin Georgescu nevű jelölt, akit az exit pollok harmadik helyre satszoltak. Stúdiónk vendége Székely István Gergő politológus, vele elemezzük és kommentáljuk a kampányban és az este történteket. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Azt mondják, hogy a TikTokon lett sztár Călin Georgescu, és van neki két büntetőjogi dossziéja antiszemita megnyilvánulás miatt. De mi történt a politológus szemével?
Hát nehéz most erről így beszélni, hát ugye az elmúlt hetekben én is számtalan helyen elmondtam, hogy egy dolog biztos az, hogy Marcel Colaco bent lesz a második fordulóban. Azt hiszem, hogy ezekben a percekben fordul meg, és már kijelenthetjük, hogy egy Georgescu Lasconi döntő következik. Aztán sokat beszéltünk arról is, hogy akkor ez hogyan fogja átalakítani a pártviszonyokat, a pártrendszert, arra meg azt mondtuk, hogy hát legnagyobb valószínűséggel marad a jelenlegi nagy koalíció, talán más felállásba. Na most ehhez képest meg az történt, hogy van ez a román mondás, hogy a valóság a filmet túltesz a filmen, viața bate filmul. Ezt most, hát ugye a tegnap este én még úgy feküdtem le, hogy 90%-os feldolgozottságnál, hogy Colaco és Georgescu a második fordulóban. Ma reggel úgy keltem, hogy Colaconak még volt egy 10.000-es vagy 8.000-es előnye, az most már 1.000 alatt van. Hát, hogy ez honnan jött, azt nagyon nehéz megmondani. Szerintem a következő hetekben, hónapokban mindenki ezt fogja próbálni megfejteni. Nekem nincs TikTokom, tartok tőle, hogy ha a pályán akarok maradni, akkor fel kell telepítenem a telefonomra. Nem tudom, hogy ezt pszichésen hogyan fogom tudni kezelni. Én is utána kellett nézzek a Google-en, hogy ki ez a figura. Hallottam róla, emlékeztem, hogy adott ponton George Simion dobta még be, mint az AUR potenciális kormányfőre jelöltjét, de aztán elég gyorsan össze is vesztek, eltűnt. És aztán most hirtelen ilyen üstökösként jelent meg újra. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy pusztán a TikTok tevékenységre alapozva el lehet érni egy ilyen eredményt Romániában, de ismétlem ezt úgy mondom, hogy a TikTok működésével távolról sem vagyok, hogy mondjam, nem tudom, hogy működik az a platform, csak arra alapozom ezt, hogy hát azért George Simion is elég jelen van TikTokon, meg hát egyébként ezt a rövid videós tudósítási mindenhonnan bejelentkezünk műfajt tulajdonképpen ő teremtette meg, és ennek ellenére hát ő is most azoknak a politikusoknak a táborát gazdagítja, akik hát fogalmazzuk meg, mondjuk kinyíltan, hogy csúfosan megbuktak ezen az elnök választáson.
Nem csak a TikTokon, hanem a szavazáson buktak meg, az mindegy, hogy most ki mit teljesít a TikTokon.
Így van.
És azt is elmondták már, még egy picit maradjunk ennél a platformnál, aztán áttérünk másra, hogy elsősorban minden tájékoztatási felületet propaganda célra próbálnak felhasználni elsőként, amikor létrejön. És valószínűleg ez történik most a TikTokon, de ezt a történelemben igazolható-e ez a kijelentés, hogy ez így történt?
Hát ez nem tudom, nem vagyok egy kommunikációs szakember. Szerintem egyszerűen az van, hogy ez a TikTok, ez egy olyan bugyra az internetnek, amivel egyszerűen nem tudjuk, hogy mi van ott. Tehát egy ilyen fekete lyuk, vagy legalábbis egy szürke zóna. Benne van ebbe sok minden, benne van a generációváltás is, az, hogy tudom én, már én is a gyerekeim esetében ugye le kellett tiltsam, hogy TikTok videókat nézzenek.
Pedig ők valószínűleg nem ezt a politikust
követték. Hát jó, ők még kiskorúak, de már ott megjelenik ez a történet. Benne van ebbe az, hogy egyébként a teljes közösségi médiát, Facebookot is beleértve, amitől ugye azt vártuk, hogy akkor majd teljesen demokratizálja a közéletünket, azt tulajdonképpen úgy látszik, hogy most már az egyik hát legnagyobb ilyen, hát mondjuk ki talán, hogy kockázatot rejti, vagy veszélyt rejti a liberális demokráciák működésére nézve, mert egyszerűen az államok nem tudnak mit kezdeni ezzel, hogy hogyan lehet ezt szabályozni, meddig tart a szólásszabadság, hol kezdődik az uszítás, vagy xenofób, vagy közösség ellen izgató beszéd. Szóval azt gondolom, hogyha ezzel a jelenséggel, mert végsősorban itt miről van szó, itt egy eléggé vegytiszta populizmussal állunk szemben. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy megérkezett a román Donald Trump. Szóval, hogyha ezzel fel akarja venni a kesztyűt, ezzel a jelenséggel szembe a politikai mainstream, ami most eléggé megtépázottan ébredt fel a mai reggelen, akkor valószínű, hogy kénytelen lesz kezdeni valamit ezzel a TikTok jelenséggel is, vagy azt, hogy ő saját maga is ott kialakít egy kommunikációs módot, vagy pedig azt, hogy megszabályozza, mert ugye átlátjuk azt, hogy több helyen már a TikTok betiltását szorgalmazzák egyenesen.
Igen, ugyanúgy, ahogy igazából ezzel a közösségi platformok jelenségével nem tudnak az Unióban sem mit kezdeni, illetve a világszerte létezik ez a jelenség. Korábbi választásokon volt-e arra bármilyen mondhatni bizonyíték, hogyha így beszélünk, hogy a social media, vagy pedig az internet bugyrai, azok valamilyen hatással voltak, Romániára gondolok.
Hát őszintén szólva nem tudom. Tehát most itt az is benne van, hogy összefolyik már minden a fejünkbe, tehát most egy ilyen eléggé intenzív érzelmek kavarognak mindenkibe, de mondjuk azért emlékezünk például a Cambridge Analytica botrányra, ami végsősorban hát arról szólt, hogy a big data hogyan jelenik meg a politikai kampányokba, akkor az még újdonságnak tűnt és botrányosnak tűnt, de hát most meg gyakorlatilag egy politikai kampánynak elengedhetetlen része, vagy megspórolhatatlan komponense az, hogy a közösségi médiában hogyan kommunikálnak, hogyan targetálnak, tehát mely célcsoportokat hogyan érik el. És most úgy tűnik, hogy van egy elég jelentős olyan célcsoport, amivel a mainstream pártok nem igazán tudnak mit kezdeni. Vagy nem érik el, vagy nem tudják megszólítani. Egyébként szerintem ez a közvéleménykutatókkal is hasonló lehet a helyzet. Tehát kérdés, hogy miért ment ennyire mellé minden felmérés, és hát a kampány alatt készült felmérések is ugye elég jelentősen mellé mentek. Georgescu-t alig detektálták, tehát a vége fele azért már ott látszott, hogy van valami, de én bevallom őszintén, hogy én azt hittem, hogy csupán annyiról van szó, hogy megint a jobboldali vagy a jobbközép jelöltek által rendelt közvéleménykutatások próbálnak valahogy mahinálni, vagy befolyásolni a percepciókat arra vonatkozóan, hogy ki hogyan áll, és én arra gyanakodtam, hogy az elsősorban egy ilyen Penele, Usere irányból, esetleg Gianna irányból érkező, arra irányuló próbálkozás, hogy Simeonnak az esélyeit kisebbnek láttassák. Gondoltam, hogy hát biztos, akkor mit tudom én, ez a pasas majd elvisz egy 4-5 százalékot.
Igen.
De hát azt senki nem gondolta, hogy első helyen fog végezni. Na és tehát azt akartam mondani, hogy nem csak a politikusok nem tudják elérni, vagy targetálni bizonyos ételeket, hanem a közvéleménykutatók sem. Tehát több mint valószínű, hogy egyszerűen nem érték el azokat a szavazókat, akik most Georgescu-ra szavaztak. Ugyanakkor szerintem az is benne volt, hogy sokakat elértek, de azok nem válaszoltak arra a kérdésre, de nem azt mondták, amit végül csináltak. Vagy azért, mert utolsó pillanatban döntöttek, vagy pedig azért, mert fellépett egy úgynevezett ilyen hallgatási spirál, ami ugye azt jelenti, hogy a szociális, vagy a társadalmilag nehezen vállalható jelöltet azt nem vállaljuk fel, hanem inkább azt mondjuk, hogy hát igen, virágnyelven a hallgatási spirál azt jelenti végül is, hogy nem vallják be, igen.
Mondanak egy nevet, és ezzel végül is torzítják a közvéleménykutatást.
Igen.
Na most az este pont a közvélemény kutatásokon akadtam fenn egy picit. 25, 18, 15, 14, ezek voltak a százalékok, az első fordulóra ezt mérték, és ez azt jelenti, hogy egyetlen helyen mérték Elena Lasconit 29%-ra. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a százalékokkal bármi történhetett, és meg is történt, sőt, annál még sokkal rosszabb. De attól még ezek a mérések, ezek érvényesnek tekinthetők?
Hát én nem volt nekem időm arra, hogy végignézzem, hogy ki milyen módszertannal mit mért. Normális körülmények között, amit a tegnap láttunk, a fontosabb, a két nagy exit poll, az elméletileg olyan módszertannal dolgozik, hogy vesznek egy mintát a szavazókörzetekből. Nyilván ebben a mintavételben nagyon fontos szerepet játszik az is, hogy a múltban ott milyen eredmény született. Tehát nem csak az, hogy akkor most reprezentatív legyen abból a szempontból, hogy urbánus, vagy falusi, vagy településméret, vagy régió, vagy akár lehet, hogy még a gazdasági helyzetet is figyelembe szokták venni. Emellett a múltbeli politikai eredményeket is figyelembe veszik a mintavételnél, és hát ez általában egy elég nagy számú válaszadóra épül az exit poll szemben a klasszikus közvéleménykutatással, amilyen 1000-1500, max. 2000, ezért is rohadt drága exit pollt készíteni, és hát amit látjuk, borzasztó kockázatos is. Azt akartam ezzel mondani, hogy nem most tényleg az elmúlt órákban aludni is kellett, meg nem, tehát nem is mindig átlátható, hogy pontosan hogy készül, milyen módszertannal készül, de azt megállapíthatjuk, hogy nem csak Amerikában van egy nagy problémájuk a közvéleménykutatóknak, hanem Romániában is. Viszont szerintem Romániában ez még súlyosabb ez a helyzet, tehát ezt egyébként elmondtam a választás előtt is, és ez talán egy olyan eleme az általam mondottaknak az elmúlt időszakból, ami továbbra is érvényes, hogy Romániában sajnos egy olyan kultúrája alakult ki ennek a közvéleménykutatás iparnak, hogy hát itt azért elég intenzíven befolyásolásra is használták ezeket a felméréseket, nem csak arra, hogy akkor feltárják a közvéleményt, hanem arra is, hogy alakítsák vagy befolyásolják. És ez látszott már a helyhatósági választáson is, főleg Bukarest kapcsán, hogy játszottak végig a számokkal. Tehát volt ugye olyan felmérés, ami Popescu Piedonét mérte első helyre, meg aztán utána rá két hétre egy másik cég, vagy rá két napra, bocsánat, teljesen szöges ellentétét. Ugyanez látszott ugye itt is a kampányban, főleg ebben a Csuk Lasconi John háromszögbe, ugye, akik a második helyért gondolt. Gondolták ők, hogy versenyben vannak, meg hát én is azt gondoltam, hogy ők vannak versenyben a második helyért. És éppen ezért ismétlem, hogy nem hittem, nem tulajdonítottam jelentőséget annak, hogy Georgescu nem 2%, hanem 5%, 7%.
Igen, és ebből lett aztán az, ahol most tart, az pedig azt jelenti, hogy neki most 22,92%-a van. De azért az estére még egy picit visszatérve, urnazárás után én még ennyi óvatos politikai nyilatkozatot nem hallottam, azt hiszem, választások után. Mindenki csak nagyon-nagyon finoman, várjuk meg, nem nevezek meg miniszterelnök jelöltet, stb. Nagyon-nagyon óvatos volt mindenki.
Hát mondjuk ezt azért okulva Mircea John 2009-es póruljárásából azt hiszem, hogy ezt mindenki akkor jól az eszébe véste, de valójában itt az van szerintem, hogy a pártoknak van egy párhuzamos belső számlálásuk. Ők nagyjából azért tudják, hogy hogy állnak. Ők látták azt, hogy itt azért meglehetősen nagy különbségek lehetnek ahhoz képest, amit az exit pollok mutatnak. Hát most utólag visszagondolva talán paradox módon Lasconit mérték a legközelebb a realitáshoz. Na de, tehát szerintem senki nem akart pofára esni, és végül mindenki pofára esett, csak egy kicsit másképp, mint ahogy azt elképzelte, vagy mint ahogy azt akár az elemzők is várták.
A liberális pártban van a legnagyobb felháborodás, azt hiszem. A párt stratégái vállalják a felelősséget az eredményért, mármint kell, hogy vállalják, erről beszélt Ilie Bolozsán tegnap este. És mindenki azt várja, hogy mikor fog lemondani a párt elnöke. Ez egyébként politológiailag nézve mikor javasolt, hogy mikorra számítsunk erre? Most az eredmények, hát a 100% elérése után, mert hogy addig még van 12 század százalék, ugye? Vagy a parlamenti választásokig még ki kell tartania, mert mindkettő megtörténhet.
Szerintem, hogyha nem lenne parlamenti választás, akkor már tegnap este lemondtak volna. Bárcső Csoláku lehet, hogy most reggel 9-re hívta volna össze a sajtótájékoztatót, amikor mondjuk megfordul az eredmény. De ez a parlamenti választás, ez egy olyan tényező, ami miatt itt ez most kicsit megbonyolodik, mert hát most mindenképp a két nagy pártban elsősorban, tehát a PSD-ben és a PNL-ben kategórikusan, de a PSD-ben is. Tehát nagyon nagy baj van, gondolom, hogy borzasztó feszültségek vannak, és hát innen nagyon könnyen át lehet lépni egyfajta szervezeti letargiába, amely aztán oda vezet, hogy a jövő vasárnapi parlamenti választáson esetleg egy hasonlóan rossz eredmény szülessen. Bár azért én azt gondolom, hogy azért egy 20%-os PSD-t és egy 10%-os PNL-t valahogy nem tudom, egyszerűen nem tudok elképzelni a jövő vasárnap. Tehát azért egy parlamenti választáson sokkal jobban számít az, hogy a párt mozgósító gépezete miként rendül akcióba.
És hogy mit mondanak a választóknak, nem csak egy ember, aki a TikTokon jól fut.
Így van, tehát ez nem lehet a médiában megnyerni, most, hogy milyen azt média, hogy hagyományos média, vagy
igen,
ilyen
vagy már a közösségi
obszkurusabb platformok a közösségi médiában. Tehát nyilván a legfontosabb ugye a helyhatósági választáson ez a fajta társadalmi beágyazottság, de a parlamenti választáson is azért fontos, mert hát ugye több képviselőjelölt, szenátorjelölt húz a saját pozíciójáért. Na, én úgy gondolom, hogy itt ezen az elnökválasztáson vastagon benne volt főleg a liberális párt berkeiben az, hogy bizonyos helyi erős emberek nem húztak éppen maximális erőbedobással és teljes lelkesedéssel a generális úr sikere érdekében, de most már utólag elmondható, hogy lehet, hogy ez Márcsel Csolákú is belefutott ebbe a pofonba.
Hogy őt sem segítették kellőképpen?
Hát azért ő is mélyen a párt potenciális támogatottsága alatt maradt. Induljunk ki csak onnan, hogy a nyári, tehát nem telt el 6 hónap, 5 hónappal ezelőtt a helyhatósági választáson a megyei tanácsok esetében a PSD körülbelül 32%-ot, a PNL körülbelül 27%-ot szerzett.
Ez mély repülés mindkét
igen.
esetben.
Már akkor is lehetett látni, hogy az Európa Parlamenti választáson, ahol ugye közösen indultak, ott hát körülbelül 10%-kal sikerült ezt az összeadott 60% körüli eredményt lefele tornászni. Most úgy tűnik, hogy az azóta folytatott nagy koalíciós kormányzás még tovább amortizálta őket, de szerintem az is benne van, hogy a kampányban azért itt elég sok butaságot követett el mindenki a mainstream jelöltek közül.
És azt mondták egyes jelöltek, például Mircea Joanna és Elena Lasconi is, hogy masszívan a jelenlegi politikai rendszer ellen szavaztak az emberek vasárnap Romániában. Még egy picit térjünk ki arra, mert nagyon fogy az idő, hogy magyar szempontból mit kell látnunk ebben az eredményben?
Hát az a helyzet, hogy Mircea Joanna és Elena Lasconi is ennek a politikai rendszernek az oszlopos tagjai. Még akkor is, hogyha mind a ketten outsiderként próbálták magukat pozícionálni, és itt főleg Lasconi az, akire érdemes itt kitérni. Tehát ez kétségtelen, hogy ez egy masszív protest szavazat, amit itt láttunk. Hogyha összeadjuk Georgescu-t és Simeont, akkor hát alulról súroljuk a 40%-ot, vagy nem tudom, a 35 az szerintem tuti, hogy meg lesz. Nagy kérdés, hogy ezt sikerül-e átvinni jövő hétvégén pártszavazatokra. Ugye Georgescu-nak nincs pártja, de közben szerintem sosak most, hát nem tudom, a karmait élezi, vagy a fogait feni. Nem ugyanaz a kettő, nem hiszem, hogy teljesen át lehet vinni, de ne lepődjünk meg, ha egy egyharmados szélső jobb eredményt látunk. Ugyanígy ne lepődjünk meg talán azon se, tehát ki kell én úgy érzem, hogy ki kell mondani, hogy reális esély van arra, hogy Georgescu megnyerheti ezt a második fordulót. Főleg Lasconival szembe. Mert ebben az esetben Lasconi lesz az a jelölt, aki számára a PSD és a PNL területi szervezetei majd mobilizálni kellene. Nem tudom, hogy mennyire fog átmenni ez a dolog. Hozzá merem tenni azt is, hogy kérdés az, hogy az RMDS szavazóit mennyire lehet átállítani Elena Lasconira, arra az Elena Lasconira, akire kígyót, békát rádobált az RMDS az elmúlt hetekben, olyanokkal riagatva, hogy akkor majd az egyházak ellen szavazunk, a Lasconira szavazunk, és a közigazgatási reformot teljesen kimaxolták ezt a témát, holott akkor még egy egyszerű 10%-os ellenzéki párttörvény javaslatáról volt szó. Na, tehát ez most nagyon benne van a pakliba, hogy a fagyi egy kicsit vissza fog nyalni. De azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen amit itt látunk, az, és ez most egy kicsit globális perspektívába, az egyrészt a, hát hogy is mondjam, egyre zabolázatlanabb neoliberális globalizmus, ez Lasconi, ugye, és a másik oldalon pedig egy meglehetősen brutális protekcionista, nacionalista populizmus, ami hát ebben az esetben ugye neolegionárius, antiszemita, stb. Felhangokkal van megfűszerezve. Ezt ugye világon szerte láttuk, Trump nyert, hogy mondjam, benne van a pakliba itt az is sajnos, hogy ez Románia posztkommunista történetében egy ilyen, hát ha nem is fordulópont, reméljük, hogy nem lesz fordulópont, de egy olyan pont, ahol a geopolitikai irányultsága is meginokhat az országnak. És tehát most, hogy melyik jobb, ez a globalista neoliberalizmus, vagy pedig ez a szuverenista populizmus, hát nyilván az első, a másodiktól mindenki meg van teljesen riadva, viszont látni kell azt is, hogy az első az, ami okozza a másodikat. Tehát ez a neolib rend az, ami a populistákhoz löki a szavazók nagy részét.
Azt hiszem, hogy nem számított senki arra, hogy ma reggel mindent végig tudunk elemezni, de mindenképp köszönjük Székely István Gergő politológusnak, hogy itt volt velünk, és megpróbált segíteni abban, hogy megértsük, hogy mi történt tegnap Romániában. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!